Mielőtt én beszélnék, még átadom a szót más valakinek, pontosabban Szabó Lőrincnek, de Szabó Lőrincet Rajkai Zoli fogja megszólaltatni rövid időn belül, bocsánat, egy kis technikai szünet. Itt már látjuk kivetítve azt, hogy a hűség értelme ennek a mai napnak a témája. Szabó Lőrinc verse arról szól, hogy valaki, a költő, hűséget követel a párjától. De jól figyeljük meg, hogy milyen alapon, hogyan kéri ezt a hűséget.
Szabó Lőrinc. Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság. Vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú. Ha szent is, alkú. Nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés, titkos párbajom minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkat része légy. Félek mindenkitől, beteg és fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét is, hogy a világnak a kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc, külön, neked. Míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Köszönjük szépen. Nem olyan régen beszéltem valakivel, szóba került ez a vers, és azt mondta, hogy fiatal korában ez volt az egyik kedvence. Úgy gondolta, hogy ez így is van. Olyan magától értetődő dolog. Persze. Hűség értelme. Hogyha úgy gondolkodom, ahogy Szabó Lőrinc, akkor csak magamra gondolok, csak a saját szükségleteimre, kinek, minek tekintem magam, és kinek, minek tekintem a másik embert. Itt ezen a táblán nagyon érdekes dolgokat látunk, például azt, hogy a válasz arra a kérdésre, hogy van-e értelme a hűségnek, és hogy mi az értelme a hűségnek, az attól függ, hogy milyen a, és itt nagyon tudományos mondat következik, milyen a filozófiai antropológiánk. Ne tessék hazamenni, nem tudományos értekezés hangzik el. Egyszerű dologról van szó, amikor azt mondom, hogy mindannyiunknak van filozófiai antropológiája. Emlékszem a gyerekeinkre, hát voltak néhányan, öten voltak összesen. A gyerekek életében gyakran előfordul az, hogy beleélik magukat valakinek, valaminek a helyébe. Emlékszem az első kislányunk, hogy talán 2 évesen azt játszotta napokon keresztül, hogy ő cápa. Egyszer éppen ült a bilin, aztán kicsit fölemelkedett, a kezével a feneke mögött egy mozdulatot csinált, és utána jött a magyarázat, megigazítottam az uszonyomat. Ő cápa volt, játékból. Ő is tudta, hogy nem igazi cápa. Játékból cápa, de ebből magatartás következik. Másik kislányunk, aki negyedikként született, talán kicsit nagyobb volt már, 3 vagy 4 éves, olyan mély meggyőződéssel mondta, madárka vagyok. Aztán, hát olvastuk Fekete István egyik könyvét, én el is neveztem őt átmenetileg Csurinak, igaz, hogy azok verebek voltak, de ezzel teljesen elégedett volt, és úgy röpködött olyan szeliden és finoman. De eszembe jut az első fiunk is, 5 évesen egyszer nyáron, nagy hőségben, 2 maradtunk, a család többi része elutazott egy tanyára, mi később mentünk utánuk. Hát volt egy bő fél napunk Budapesten, a belvárosban jártunk valami miatt, el voltunk tikkadva mind a ketten, ő akkor éppen már hetek óta János vitéz volt. Volt ehhez megfelelő kardja, csákója, János vitéz volt. Aztán a meleg miatt bementünk egy helyre, ahol innivalót lehetett kapni, talán málna szörpöt kapott, én is fogyasztottam valamilyen ízlésemnek megfelelő folyadékot. Jól megnézte a felszolgáló kislányt, és amikor kijöttünk, így szólt. Ugye, milyen szép lány volt? Iluska lehetett ilyen. Igen, ő János vitéz. Ebből tettek, gondolatok következnek. És most szeretném, hogyha Isten igéjéből is meghallgattánk ezt szakaszt, Pál apostolnak a Tesszaloniki gyülekezethez írt első leveléből, az 5. fejezetéből, Rajkai Zolit kérem meg, hogy olvassa fel ezt a néhány verset.
Pál első levele a Tesszalonikaiakhoz, 5. fejezet 1-11 lévő szakasz. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra. És nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. És vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
Köszönjük szépen. Ugye hallottuk, Pál apostol azt írja a tesszaloniki hívőknek, hogy ti a nappal fiai vagytok. Ezt vegyétek tudomásul, és ehhez tartsátok magatokat. Ti a nappal fiai vagytok, mi következik ebből? Ne aludjatok. Aztán az következik ebből, hogy legyetek józanok. Ennek következménye van. Következménye van annak, hogy ti a nappal fiai vagytok. Ezen a táblán látunk három újabb táblát. Sokféleképpen lehet gondolkodni azon, hogy kik vagyunk mi emberek. Materialista módon, a humanizmus jegyében, és Isten igéje alapján is. Ezen kívül még széles a skála, de úgy gondolom, hogy a mi korunkban az emberi gondolkodást, a közgondolkodást, legalábbis a mi kultúránkban elsősorban a materialista gondolkodás, és újabban egyre inkább újra a humanista gondolkodás határozza meg. Vajon mit mondanak ezek az életszemléletek, emberszemléletek rólunk, emberekről, és vajon hogyan viszonyul ehhez az az üzenet, amelyet Isten igéjében találunk. Hát nézzük először a materialista gondolkodást. Kicsoda az ember? Mindannyian ismerjük Darwin evolúció elméletét. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem az evolúcióval szeretnék vitatkozni, erre nem vállalkozom, nem értek hozzá, de az ember képével igen. Kicsoda az ember? A darwinizmus szerint, sőt, hadd tegyem hozzá így, hogy a darwini, freudi gondolkodás szerint, mert a freudizmus a darwinizmusban gyökerezik. Az az élőlény, aki a legmagasabbra emelkedett a törzsfejlődési létrán. Hogyan? A természetes szelekció és a létért folytatott küzdelem kapcsán. Ott vagyunk a csúcson. Kicsoda az ember? Civilizált állat. Más szóval ösztönlény. Ebből sok minden következik. Mindenek előtt az, hogy a másik ember ösztöntárgy. Arra való, hogy az én alapvető szükségleteimet kielégítse. Két önzés titkos párbaja, ahogy hallottuk a versben. Arra való a másik, hogy az én szükségleteimet kielégítse. Ismerjük azt a nótát? Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja az az urát. A női változat, talán kevésbé ismert. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem, s társadalmi presztízsem. Igen, kell nekem a másik, addig, amíg élvezetes, addig, amíg finom, puha a húsa, ha rágós lesz, lecserélem. Hiszen a másik ösztön tárgy. Egy tárgynak nem tartozom hűséggel. Hát, hogyha ilyen módon gondolkodom, akkor a válasz arra a kérdésre, hogy mi értelme van a hűségnek, az, hogy nincs értelme. Nem is, ha ragaszkodunk hozzá. Igen, akik Isten színe előtt kötnek szövetséget egymással, ez a házasság lényeg egyébként a Biblia szerint, Isten színe előtt kötött szövetség. Azokat köti a hűség. De ez ma elavultnak látszik, nem kötjük meg, már majdnem annyi joguk van az úgynevezett élettársi kapcsolatban élőknek, mint a házasoknak, csak könnyebb nekik, mert ha úgy gondolják idővel, hogy nem megy ez nekünk, hát akkor abba hagyjuk, a szétválás könnyebb, de annyi joguk van, azt is szokták mondani az élettársi kapcsolatra napjainkban, hogy majdnem házasság. De a majdnem házasság, az nem házasság. Aki majdnem elérte a vonatot, az lekéste. Akinek majdnem sikerült a vizsgája, az megbukott. A házasságban van valami, ami csak a házasságban van benne. Ami nincs benne az élettársi kapcsolatban. A szingli létben végképp nincs. Itt szeretném azért hangsúlyozni azt, hogy nem az a szingli, aki nem él házasságban. A szerzetesek nem szinglik. Pál apostolnak sem volt házastársa, ő nem volt szingli. Jeremiás prófétának sem volt házastársa, ő nem volt szingli. A szingli az, aki nem vállalja a felelősséget a családért, a házastársáért, mert a hűség felelősséggel jár. Ha a másik ember számomra ösztön tárgy, akkor nem köt semmi, akkor ő valóban tárgy, a tárgyakat ki lehet cserélni. A hűségnek semmi értelme. Na de tért hódított napjainkban egy másik életfilozófia is, egyre nagyobb mértékben, hadd tegyem hozzá, valóban emberségesebb, már csak azért is, mert humanizmusnak nevezik. Mi a humanizmus? Emberközpontuság. Nem biztos, hogy a humanista emberbarát, de emberközpontú. Ez óriási előrelépés, legalábbis a humanista pszichológia a materialistához képest nagy előrelépés, mert fölismerte azt, hogy ahhoz, hogy megértsük az embereket, nem elég redukálni bizonyos folyamatokra, reflexekre, öröklött indítékokra, ahhoz, hogy megértsük, vannak sajátosan emberi képességei, sajátosan emberi igényei, ez óriási dolog. Kicsoda az ember a humanizmus szerint? Röviden így fogalmazhatjuk, hogy aktív, autonóm lény. Mi a célja? Sokkal nemesebb, mint az állati, aki enni akar, aki közösülni akar, aki harcba száll a területért, vagy harcba száll a nőstényekért, az önmegvalósítás. Önmegvalósítás. Arról van szó, hogy bennem rejlenek bizonyos képességek, és az a célom, hogy ezek kibontakozzanak. Ezt kell elősegíteni. Ön megvalósítás, félre is szokták érteni ezt a kifejezést, nem arról van szó, hogy én létrehozom saját magamat, hanem vannak bennem lehetőségek. Nem ugyanaz a lehetőség van a másikban, mint bennem. Benne is van, bennem is van. Legyenek olyanok a körülmények, hogy azok előjöjjenek, a szülőknek figyelmeztetés, vegyék észre, hogy mi hozható ki a gyerekből, botfülű gyerekből, ne akarjanak herkedő művész nevelni, hanem arra figyeljenek oda, hogy benne éppen milyen lehetőségek vannak. A legismertebb példa erre talán Magyarországon Maslow, amerikai humanista pszichológusnak ez a piramisa, a szükségleteket rakja így szépen sorra. Fiziológiai szükségletekkel születünk, a babának a legfontosabb az, hogy azokat megkapja, kapjon enni, inni, aztán a biztonság, az anyaöl biztosítja, aztán később gyengétségre vágyik, majd érvényesülni szeretne, végül az önmegvalósítás. Mi értelme van a hűségnek ebben a szemléletben? Az, hogy a másik ember, a társam segítsen engem abban, hogy önmegvalósuljak. Ha akadályoz, akkor kilépek belőle. Kilépek a kapcsolatból. sorsomnak alkat része légy. Hallottuk Szabó Lőrinc versében. Végül is itt is az ember, én magam állok középpontban. Igen, emberközpontú, de a személyre bontva azt jelenti, hogy én központú ez a szemlélet. Hűség? Igen, kell a hűség, a másik hűségére igényt tartok. Engem pedig addig kötelez, amíg segít engem az önmegvalósításban. Még maradnék egy kicsit ennél a Maszló piramisnál, másképp is lehet ezt ábrázolni. Nagyon szellemes ez az ábra, amit itt fönt látunk, egy német pszichológusnak, Dieterichnek a könyvéből származik. Nagyon jól kifejezi azt, hogy különböző fejlődési szakaszokban mindegyik jelen van, csak különböző mértékben, de az önmegvalósítás, ha jól megy a fejlődés, az uralkodik végül. De vegyük figyelembe ezt a másikat, egy német karikaturista rajza, itt van az öt fokozat, amit a Maszló piramison látunk, szinte emberi típusokat lehetne megrajzolni, aki megmarad a fiziológiai szükségleteknél, ugye ez a táplálék, táplálkozás, a nárunk, együnk, igyunk. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Hol van ez? Valamelyik operetben. Melyben? Teljesen mindegy. Lehár vagy Kálmán. Azután a biztonság, védelem. Biztosítjuk a biztosító társaságokat is. Mert nagyon fontos a biztonság. Ilyen időben, aztán a gyöngétség. Hát itt éppen egy kopaszodó férfiú látható, de szívek vannak, Zugehörigkeit, valakihez tartozás. Azután az elismerés, anerkennung. Hallottam valakitől, aki Japánban járt, én nem jártam ott, hogy a nagyvárosokban, néhány utcasarkon elhelyeztek olyan automatát, amelybe az ember bedob egy érmét, kinyúl egy kar, és vállon veregeti. És az az érdekes, hogy megéri fenntartani ezeket a készülékeket. Hogy ilyen fontos az embernek az, hogy elismerést kapjon. És végül önmegvalósítás. Selbstverwirklichung, én azt hiszem, hogy ebből jött a magyar önmegvalósítás, az eredeti angol kifejezés az nem egészen ez, a self-actualizing, inkább önaktualizálás, tehát az, amit elmondtam, hogy a bennem rejlő lehetőségek kibontakozása. Újé a ligetben nagyszerű. Ugye, följutottam a csúcsra, mi következik utána? Mi lenne, hogyha ez a férfiú még egyet lépne? Tovább. És azt hiszem, hogy ez sokszor meg is történik. Tehát a hűségnek addig van értelme, amíg kapcsolatunk az én kibontakozásomat és komfortérzésemet segíti. Komfortérzésemet. Korunk embere számára a boldogság egyenlő komfortérzés. Ismerünk néhány bibliai boldogmondást. Én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban is mindenkinek eszébe jut legalább egy. Hadd tegyem föl a kérdést, nem kell most hangosan elmondani. Megfelel a komfortérzésnek az a boldogmondás, amire éppen gondoltál? Biztos, hogy nem. Komfortérzést élnek át a lelki szegények? A szelidek? Az igazságért üldözöttek, vagy az igazságra szomjazók? Komfortérzést élnek át a tiszta szívűek? Én azt hiszem, a Biblia egészen más boldogság fogalmat használ, mint amihez mi hozzászoktunk. Mit mond Isten igéje? Az első bibliai híradásban, amelyben az ember teremtéséről szó van, már ott olvasuk azt, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert. Ebben a kijelentésben benne rejlik az, hogy mi végre teremtette Isten az embert. A maga képmására, arra, hogy a teremtett világban az ő képét hordozza, őt képviselje. Óriási megtiszteltetés. Én Isten képét hordozom. Isten rám bízta a teremtett világot. Őrizzem, vigyázzak rá, műveljem. Az ő megbízottjaként éljek a világban. Hasonlítunk a teremtőre? Bizonyos dolgokban igen. Az egyik a kreativitás hajlama és képessége. Persze nem tudunk semmiből alkotni, mint Isten, csak valamiből valami eredetit. A másik Istenre utaló tulajdonságunk a feltárulkozás és a bizalom, a bensőséges kapcsolat igénye. Isten kijelenti magát igéjében. Isten meg akar nyilatkozni előttünk. Személyes kapcsolatba akar lépni velünk. Ez jellemző rá. Persze az, hogy az ember Isten képe, ki kell egészítenünk egy jelzővel. Isten eltorzult képe. Ma, hogyha egymásra nézünk, vagy még inkább, ha meglátjuk magunkat a tükörben, nem Isten jut eszünkbe. Másoknak sem rólunk. Ez az Isten kép eltorzult rajtunk. Egy olyan ember járt a földön, aki mondhatta magáról, hogy aki engem látott, látta az atyát. Gondolom ismerjük az evangéliumból ezt a mondatot. Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, az utóbbi jelzővel azt hangsúlyozom, hogy valódi emberként járt a földön. Ő volt egyetlen ember, aki valóban az atyát képviselte ezen a földön. Rajtunk eltorzult Isten képe, mindannyiunkon. Azt írja Pál apostol a római levélben, hogy nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent. Mind elhajoltak, valamennyien megromlottak. A bűn, az Istentől való elszakadás változtatott meg minket. Mi lett a kreativitás és a hatékonyság hajlamából? Dicsőség vágy és a hatalom vágya. Ez nem ugyanaz. Mi lett a bensőséges kapcsolat igényéből? Önző szeretetéség. Alkatrészem légy, írja Szabó Lőrinc. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne éj, hogyha ne akarom, nem akarom. Ez lett belőle. Házastársi kapcsolatunkban észrevehetjük a bűn romboló hatását. Ugyanakkor az édenkerti állapotunknak valami maradéka még mindig megvan az életünkben. Az ember ma is társas lény. Az ember életközege a kapcsolat. Igen, szükségünk van jó levegőre, szükségünk van megfelelő hőmérsékletre, de bensőséges kapcsolat nélkül nem tudunk élni. Az, amit testileg élvezünk, akkor igazán élvezetes, ha együtt vagyunk. Arany János sorai eszünkbe jutnak, jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Ha valami fáj, testileg, még elviselhetetlenebb, ha magamra hagyva kell a fájdalmat elviselnem. A súlyos betegségben szenvedő könnyebben elviseli, ha valaki ott ül az ágya szélén és fogja a kezét. Társ nélkül nem tudok élni. Szükségünk van arra, hogy elfogadjanak, és hogy fontosnak tartsanak. Hogy fontosnak tartsanak, hogy átéljem azt, hogy szükség van rám. És hogy elfogadjanak. Mindenféle tulajdonságommal együtt, akkor is, ha öregszem, akkor is, ha éppen valamit eltévesztettem, vagy rosszul működöm, fogadjanak el. Na most ezeket az alapszükségleteket csak egy másik ember tudja kielégíteni. Illúzió az, hogy ezeket az alapszükségleteket kielégíti egy hűséges kutyus, az nem szokott vitatkozni, a kutyusnak nem szoktak ötletei lenni, hogy másképp kéne berendezni a szobát, vagy mire költsem a pénzemet. Még egyszerűbb elbánni egy papagájjal. Egy ember kell, ennek óriási hátrányai vannak, hiszen véleménye van, esetleg más az ízlése, esetleg más gondol. Én azt hiszem, hogy az a normális dolog, hogy most éppen új locsoló berendezést veszünk a hobbi kertbe, ő meg köti magát és függönyt akar, ennek semmi értelme. Szerinte. Másik ember, nem én vagyok, nem azonos velem, de szükségem van rá. És csak tőle kaphatom meg azt, amire valóban szükségem van, hogy biztonságban legyek, úgy igazán és mélyen, és hogy átéljem saját életemnek a jelentőségét. Gáléva egyik kedves rajz, amit fönt látható a jobb felső sarokban, házaspár, mintha egy olló lenne, Illyés Gyula egyik versére készült, olvasható az is. Nélküled, mint az olló egy fele, van árvább ennél? Suta a sorsom, hogy vágjak vele? Mit kezdenék, ha nem szeret? Egységre van szükségünk. Az egység akadálya az, hogy nem vagyunk képesek betölteni társunk szükségletét, amíg mi hiányt szenvedünk. Sokszor érezzük úgy, hogy én megadnám neki, de előbb ő adja meg nekem. Én szeretném, csak tisztelni egy kicsit. Vagy én tisztelném, de mit tiszteljek rajta? Mert nem tiszteletre méltó. Itt van óriási előnyben a hívő ember, mert az Úrtól kapott kegyelem képessé tesz arra, hogy egymással is kegyelmet gyakoroljunk. Érdekes, hogy Isten megszervezte ezt a napot. Én ezt nem gondoltam át előre. Hallottunk arról reggel a nyitó áhítatban, hogy elégedett vagyok. Miért? Isten betölti alapvető szükségleteimet. Az ebédszünet után pedig arról hallunk, hogy milyen alapvető szükségletei vannak a másiknak, a páromnak. Meg persze nekem is. És a két pillér között ott van a hűség, amit az Úrtól kapunk, hiszen őrá jellemző az, hogy ő hűséges. Rendeljétek alá magatokat egymásnak, olvassuk az Efézusi levélben. A legtöbb bibliafordítás ezt úgy hozza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Az eredeti szöveg inkább így fordítható pontosabban. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ez azt jelenti, hogy legyen fontosabb számomra a párom szükséglete. Kontra Szabó Lőrinc. Mielőtt valaki félreértene, nagy költőnek tartom Szabó Lőrincet. Ez a verse is nagyon szép vers, őszinte vers. De nem Biblia. Egy. Élő hit nélkül élő ember őszinte vallomása. Egy tragédia, ami benne van. Az ember társas lény, egy szintén ateista pszichológust idézek itt, Mérei Ferencet, csak a társakkal vagyok ember. Ez igaz. Csak vele együtt. Nélküled, mint az olló egyfele. Írja Illyés Gyula. Ha te nem vagy, én nem vagyok teljes. Férfiként, a Biblia szép szimbólum rendszere szerint, lyukas az oldalam. Hiányzik az oldalbordám. Teljes csak a párommal együtt leszek. Ő másképp gondolkodik? Hát persze. Nem úgy, mint én. Az Árp házaspár írja a könyvében, a Ketten az úton című könyvben, hogy ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Hát azért van ott a másik. Persze, hogy másképp. De ennek örülni lehet. Hogy feszültséget kelt bennem. Feszültség nélkül nem érdemes élni. Hát kell a feszültség, kell az izgalom, kell a felfedezés öröme. Az, hogy 40 év után is okoz meglepetést a másik. Okoz? Hát mi már megértük a 40 évet. Okoz. De ez izgalmas. És ha az Úrtól tudom elfogadni, akkor szép is. A kosza turisták szoktak leülni az első vendéglőnél és sörözni, soha nem jutnak föl a csúcsra. Jobb a csúcs felé haladni együtt. Közben lehet, hogy izzasztó útszakaszok következnek, lehet, hogy el is fáradunk, meg is éhezünk, meg lehet, hogy kényelmetlen is helyenként. Igen, életközegünk a kapcsolat. Férfivá és nővé teremtett minket Isten, és ezért nekem döntést kell hoznom, elhagynom apámat, anyámat, nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket, dehogy nem, de a legfontosabb ember az életemben a házastársam. Azért adta Isten mellém. Ezt a mondatot az Úr Jézus is idézi, amikor a válásról kérdezik, de hozzáteszi azt, hogy úgy, hogy már nem két test, hanem egy. És hogyha ide eljut egy pár, akkor érti meg azt, hogy csak a hűséges kapcsolatnak van értelme. Hiszen értelmetlen enélkül. Nem két test, hanem egy. Nem ízlik igazán az étel sem, a másik nélkül. Megint egy Íj és Gyula vertjút eszembe, sajnos ezt nem tudom szó szerint idézni. Éppen nézi a tájat Tihanyban, nincs ott a felesége, de azt írja, hogy nem együtt látom veled. Hát sokkal szebb lenne a látvány is, ha most te is itt lennél mellette. Bárcsak ide tudnánk eljutni, legalább a házasságunk ünnepi pillanataiban én nem gondolom, hogy folyamatosan. Nem lenne reális ezt gondolni. De azt igen, hogy egyeknek kell lennünk. Igazán azt élvezem, amit a másik is, ha valami fáj a másiknak, az fáj nekem is, mert egy test vagyunk. Mintha a vérkeringésünk is közös lenne. Társas alapszükségletek, biztonság, vagy más szóval elfogadottság, saját jelentőségemnek az átélése, ezt is megkapom a másiktól, és ezek felülírják az önmegvalósítási szükségletet. Elmondhatjuk a materialista szemléletről is azt, hogy igen, szükség van rá. Hát szükségem van alapvető élelmiszerekre, fizikai körülményekre. Mindazt meg kell teremteni magamnak is, a másiknak is. Mindannyian szeretjük a szép és kényelmes lakást, a jó életet, a komfortot, de ha ez a legfőbb érték, akkor valójában nem lesz teljes, és nem lesz bibliai értelemben boldog az életünk. Meg kell találnom a helyemet is, a képességeket, amiket Isten nekem adott, vagy belém teremtett, ki kell bontakoztatnom. Föl kell ismernem, hogy személyesen nekem Isten milyen ajándékokat adott. Hol tudnak azok kibontakozni? A talentumokat osztogató király ezeket megadta. Igen, erre is szükség van. De mindezeket felülírja az, hogy Isten akarja azt, hogy alárendeljem magamat neki, de ez abban realizálódik, hogy alárendelem magam a másik embernek. Ahogyan egy példázatában Jézus mondja, én velem cselekedtétek meg, hogyha egynek a kicsinyek közül enni vagy inni adtatok, vagy felruháztátok. Így jelenhet meg Jézus a házastársamban, aki éppen arra vágyik, mert arra van szüksége, hogy melegedjék mellettem, hogy felruházzam, hogy a magányát oldjam, mert börtönben van, hogy onnan kihozzam, éhezik vagy szomjazik, talán éppen az én szeretetem, figyelmem, törődésem hiányzik neki. Minden kapcsolatban, minden házastársi kapcsolatban okozunk egymásnak szenvedést, csalódást. Sokszor nehéz a hűség is. József Attila azt írja egyik szerelmes versében, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Ő átélte, hogy nehéz a hűség, de ő a társától várta, hogy könnyűvé tegye. Mi Istentől várhatjuk, mégpedig úgy, hogy ő megerősít engem. Most is a nyitóáhítatra gondolok. Én a klasszikus, mégpedig a Károli fordítást idézem, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Annak ellenére, hogy egymásnak sokszor szenvedést okozunk, csalódást okozunk, annak ellenére, hogy nehéz a hűség, csak a hűséges társkapcsolatnak van értelme. Érdemes egy pillantást vetni erre a rajzra, a Simon András rajza. Itt egy párt lehet látnunk, virágzik a szerelmük jelképesen, de Isten kezében vannak, mind a ketten, Isten védő kezében. Én azt gondolom, hogy most van itt az ideje annak, hogy egy szép éneket elénekeljünk, ami nincs benne az énekes könyvben, de talán sokan ismerik. Új szívet adj, Uram, én nekem. Szeretném megkérdezni, kik ismerik ezt az éneket? Na látom, elég sokan, nem lesz nehéz elénekelni. Oda föntről, az orgonáról pedig hallani fogjuk a dallamot is. De bocsánat, ezt pedig még megszüntetjük. Nemeskéri Pali kért, hogy még néhány szót szóljak a házasság hetéről. Ezt a mai csendes napot a mi gyülekezetünk szervezte, de ennek a jegyében. Valóban az a célja ennek a hétnek, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy a házasság érték. Reméljük, hogy hagyománnyá válik, hogy jövőre és minden évben nem Valentin, hanem Bálint nap környékén. Erre sor kerül majd. A reformátusok lapjának a legfrissebb száma bővebb információkat is közöl erről a hétről. Úgy tudom, hogy a kiáratnál, talán mind a két kiáratnál kapható ez a szám. Már a múlt heti számban is volt egy tájékoztatás. Egyébként gyülekezetünkhöz is közel álló szám. Cseri Kálmán írta a vezércikket. Ez nem reklám, csak zárójelben megjegyeztem. De mondom, a házasság hetéről is. Most hát lesznek itt érdekes rendezvények, nyitott templom, nem tudom, hogy ez hol fog működni. Egyet tudok, hogy csütörtök délután a Deák téri evangélikus templomban Lemente Péter és Döbrentei Ildikó erősítik meg a házassági fogadalmukat. Éppen 40 éve kötöttek házasságot, tehát egy pusztai vándorlás ideje számukra, mi már több, mint 40 éve. Előadások is lesznek, hétfőn, kedden, szerdán, tehát 11-12-13-án a Magyar Tudósok körútján, nem tudom, tudja mindenki, hogy hol van, a Petőfi híd budai hídfőjénél, a hídfőtől délre a Műszaki Egyetemnek vannak ott épületei, van ott egy kör alakú templom, az a Magyar Szentek templom, a katolikus templom, az a Magyar Tudósok körútja 1-es szám, mellette a 3-as szám az ökumenikus tanács épülete, tehát az egyházak ökumenikus tanácsának az épülete. Itt lesz hétfő, kedd, szerdán 6 órai kezdettel előadás. Mi végre házasodunk, mire jó a papír és a szertartás, azután párkapcsolati önismeret, képes vagyok-e tartós és elkötelezett kapcsolatra. Ennek a szórólapja ott hátul az egyik asztalon megtalálható. Ezeket az előadásokat én fogom tartani, ha addig élek. Rögtön egy héttel később a hagyományos Rádai utcai sorozat is folytatódik, az őszi sorozat folytatása. Ennek az a címe, hogy kapcsolatépítési kalauz együttjáróknak és házasoknak. Ennek a szórólapja is ott hátul megtalálható. Én azt hiszem, hogy elmondtam mindent, ami fontos, és akkor egyel tovább lépünk most egy bizonyságtételt.